Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban még mindig dr. Pickó Katalin, pszichiáter, párkapcsolati szakértő, a Szeretett Kert projekt megalkotója, és mielőtt ígértem a hallgatóknak, meg hát neked is, hogy még kérdezlek mind az applikációról, a színházról, a könyveidről, tehát arról a sok-sok csatornáról, amin keresztül akarsz szólni a közönséghez, amin keresztül akarsz segíteni, hát mondjuk én segíteni szeretnél ezeken keresztül, de beszéljünk rólad is, térjünk vissza hozzád, mert az életed egyik vagy legfontosabb területe az anyaság, az még csak úgy épp, hogy beszéltünk róla pár szót, hogy van 4 gyermeket, 2 idősebb és 2 fiatalabb, 2 lány és 2 fiú, igen. És hogy mit adott az anyaság az életedben?
Az első szó, ami eszembe jutott, az az, hogy mindent. Az egy olyan megtapasztalás, az élet megtapasztalása, az élettelisség megtapasztalása. Legalább olyan a születés és a halál a 2 legfontosabb tapasztalás az életünkben.
És minden gyerekkel más tanulunk.
Minden gyerekkel mások válunk. Igen, és minden gyermekem nagyon más is, és mindenki... Mindegyik ők nagyon másra tanít valóban.
És mivel te nyilatkoztál el erről, behoznám a beszélgetésbe azt, hogy te magad mondtad, hogy 3 egészséges gyermek után egy sérült gyermeket hoztál a világra, amit már pocakban tudtál meg, tehát igen. Ott már az ember nem dönt.
Nem úgy. Lehetett mit tenni, mert a 27. héten derült ki. Igen.
És azt is mondtad, és hát nyilván ez egy nehéz téma, hogy nagyon gyorsan átállt az agyad arra, hogy mi a feladatod ebben a helyzetben, vagy hogyan tudod őt segíteni, és ez nem arról szólt akkor már, hogy jaj, velem mi történt, hanem hogyan megyünk előre ebben a helyzetben.
Igen, bár a legelső reakcióm azért az az volt, amikor az ultrahangon először kiderült, a 16. héten még minden rendben volt, és a 27. héten egyszer csak kiderült, hogy nagyon komoly probléma van, nem fejlődött, és felhívtam a nőgyógyászomat, az ultrahang után, és mondtam neki, hogy nem akarok beteg gyereket szülni. Tehát, hogy ez volt az első impulzus, ami jött.
És valószínűleg mindenkinél ez az első, nem? Vagy nagyon sok mindenkinél.
Hát valószínűleg, igen. Igen, és az nagyon jó volt az ő reakciója. Azt mondta, hogy ne utasítsd el, maradj vele kapcsolódásban. Balázsnak hívják, Bazsának szólítjuk, és azért az nagyon érdekes, hogy az első pillanattól kezdve innentől valamilyen módon a csodák is bekerültek az életünkbe, mert akkor az első sokk után, ami tényleg olyan, minthogyha a Matrixban változna valami dimenziót, tehát egy másik dimenzióba kerül át az embert, tehát hogy így ez így, nekem így nem volt a fejemben egyáltalán ilyen forgatókönyv, hogy 3 egészséges gyerkőc után lehet egy másik. És fölmentem a normafához leülni egy kicsit saját magammal, hogy úgy felülről lássak rá mindenre, és ez ilyen április környéke lehetett, és egyszer csak megérkezett egy busz, és kiszállt belőle egy csomó fogyatékkal élő gyerkőc, és oda telepettek körém. És hát rengeteg ilyen jelet meg üzenetet kaptam, vagy kaptunk azóta is, ezek így kísérnek bennünket. Egyébként nem is tekintem, tehát talán még azt sem mondhatom, hogy ő nem egészséges, más.
Uh-huh. Igen, ezt akartam is mondani, hogy nem is a sérült szót használtad, hanem a kacifántos.
Igen, kacifántos, többféle meg sorsfordító gyerekeknek is szoktuk őket nevezni. A sérült szót sokáig nem tudtam kimondani, most már nincs vele problémám, de ennek ellenére, és van olyan hely, ahol ezt használom, ennek ellenére magamban belül nem annak tekintem, mert ő neki ez egy állapot, amiben ő van. Tehát
és most már 17 éves.
És most már 17 éves. Nem annak tűnik, tehát hogyha ránéz az ember, akkor eszébe nem jut, hogy ő egy 17 éves gyerkőc. Nagyon sok mindenben más, tehát nem hal, nem beszél, teljes más csatornákon kommunikálunk. Miközben én ránézek, és tudom a gondolatát. Egy személyes gyerkőc. Tehát ami nagyon nehéz, ezt én is most tanultam meg ezt a kifejezést, hogy elvittem egy, ő otthon van, és vigyáznak rá, és azért ezeknek a gyerekeknek nem megoldott Magyarországon a helyzete. Tehát szülők hoztak létre egy olyan napközit, ahova jó érzéssel beadhatja az ember a gyerekét. És aztán, amikor elvittem a Bazsát, akkor mondták, hogy na hát ne haragudjak, de de ő egy személyes gyerkőc. Mm. És ezt ők nem tudják biztosítani.
Hát ez ember próbáló.
Ez ember próbáló, igen.
És ebben az egész család ott van, tehát ezt azért szeretném behozni a beszélgetésbe, mert mindig, vagy elsősorban azt halljuk, hogy mi történik ilyenkor egy anyával, vagy egy apával, de ott vannak a testvérek, meg egy egész család, és az egész család élete megváltozik.
Az egész család élete megváltozik, amit nem lehet. Tehát amit nekem nem sikerült megtartanom, és azt hiszem, hogy nem is lehet, az az egyensúly. Tehát, hogy ugyanannyit kapjon belőlem a kettes számú gyerkőcöm, Ráhel, az például 12 éves volt, amikor a Bazsa született, és azért sokáig neki az életért küzdöttünk, nagyon sok műtét, operáció, tehát sokat voltunk kórházba. Tehát, hogy ő nem kapott annyi figyelmet.
Mint amennyit szerettél volna.
Mint amennyit, annyi. Igen. Vagy a Bálint, aki egy éves múlt, amikor a Bazsa született. Úgyhogy a megosztás az az lett, hogy a Bálint apukája, az inkább a Bálintnak lett az anyukája, én meg így teljes energiával így a Bazsára zoomoltam. És hát a két nagyobb lányom, a legnagyobb az azért nagyon sokat besegített.
15 volt, ha jól
igen,
számolom
igen,
akkor
igen,
már.
Igen, igen, igen.
Mert hogy most 33,
igen,
30
abszolút.
A kisebbik
igen,
lányod, igen. 18 a fiad.
Igen, viszont azért hosszú távon, tehát arra mindig is vigyáztam, hogy ne tegyem rá a többiekre ezt a terhet.
Mert úgy érezted, hogy ez a te terhed?
Úgy éreztem, hogy nem szólhat az ő életük arról, akkor sem, ha én nem leszek, hogy ezt a teljes energiát, a teljes életet kíván, tényleg a Bazsa, vagy teljes jelenlétet, hogy ezt ők biztosítsák. Tehát erre rámegy egy ember élete. Ezt én is csak úgy tudom csinálni, hogy hát részben nagyon sokat dolgozom, és akkor közben van, aki vigyáz a Bazsára, akiknek nagyon hálás vagyok, mert tényleg nem könnyű vele. És nekem meg nem könnyű ezt így előteremteni.
És szó akkor viszont a többi gyermekedről is, mert hogy azt mondtuk, hogy a legnagyobb lányod, ő 33 éves már, és én úgy tudom, hogy ő valamilyen szinten veled is dolgozik
igen,
ma már.
Igen, ez az egyik legnagyobb öröm az életemben, hogy ő is tréner, pszichológiát tanult, az
alapképzés. Sikerült megfertőznöd.
Sikerült megfertőznöm, bár nem így indult, mert közgazdász eredetileg. Aztán az egyetem alatt elkezdett nálunk dolgozni, megtetszett neki a tréningezés, sokkal gyakorlatiasabb, mint mondjuk az egyetemi oktatás. Úgyhogy ebbe ő így beleszeretett, és akkor voltak még kerülő útjai. A közös munka után egy-két évvel azt mondta, hogy mama, de már a te mondataidat csinálom, a te mozdulataidat. Nem akarok a pickókati klónja lenni. Uh-huh. És ezt
tehát,
így annyira megértettem. Igen,
járni.
És elment a saját útjára, kipróbálta magát, multicégeknél volt, ilyen legfelső szinten vezetőképzéseket tartott angolul így az online világban. Aztán visszajött, és hát ez most így nagyon nekem az egyik legnagyobb öröm az, hogy így vele is dolgozom. A Ráhel, aki a kettes számú gyerkőc,
30 éves.
Igen, ő pedig művész, a Momén végzett, most csinálja a diplomamunkáját, most ilyen 3D animációval foglalkozik, és ő egy ilyen nagyon szabad világ.
És egyébként a könyveidet illusztrálta.
Igen, az egyik könyvemet ő illusztrálta.
A könyvedet,
igen. Igen, 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 ami megint akkora öröm volt, hogy
ez
együtt
egy nagyon jó
csinálunk
fajta kapcsolódás.
Valamit. Igen.
Bálint?
Bálint.
Akkor már őt se
hagyjuk ki. Aki most 18 éves, igen. Nem tudom, hogy ez mennyire függ össze a Bazsával, de ő az, aki ilyen, ha szabad ilyet mondani, a problémamentes gyermek. Tehát, hogy valahogy, és lehet, hogy azért lett ennyire problémamentes, mert hogy a Bazsa meg ennyire problémás volt, és ezt talán félve is mondom ki, nagyon ilyen udvarias, segítőkész, de azért meghúzza a határokat, tehát tud nemet mondani. Én ezt nagyon bírom, hogy azért nem az a jó kisfiú, akinek így mindenben meg kell felelni.
Kati, beszéltünk a családodról, és alapvetően nagyon köszönöm, hogy ezekbe beavattál, mert ezek nagyon mély és nagyon intim dolgok is, amiken átmentél. De ígértük, hogy visszatérünk a szakmai életedhez, mert hogy felsoroltuk korábban, hogy mennyi mindennel foglalkozol, meg hogy ez mind hogyan fér bele az életedbe, de hogy a színház honnan jött, és hogy ezek az improvizációs előadások pontosan hogyan zajlanak, erről csak pár szót mondtál. Tehát például az előadások forgatókönyvét te írod meg?
Ja, persze, igen. Tehát említettem, hogy van a kert metafora rendszer, és akkor ebből mindig kiválasztok egy részt. Van 17 darab, úgyhogy van választási lehetőség. Tehát kiválasztok egy részt belőle, és akkor arra felfűzünk jeleneteket. Nagyon sokszor használom azt a bevált ilyen mintát, hogy beletekintünk egy problémás kapcsolatban, megnézünk egy szeletet, mondjuk egy 15 éves kapcsolatban hol tart két ember.
De ezek valós
általában
helyzetek?
Egyébként igen.
Tehát hogy, vagy abból merítesz.
Abból merítek, igen. Tehát az,
esetleg összegyúrsz.
Ez jó, igen. Tehát hogy nem egy párnak a történetét szoktuk eljátszani, hanem mixelem, igen. És akkor megnézünk egy helyzetet, ahol, nem tudom, az egyik a pszichiáterének panaszkodik, a másik az ügyvédjének panaszkodik, vagy a barátjának, és utána megnézzük azt, hogy jó, de ez hogy kezdődött? Tehát mi volt a kapcsolat elején? És akkor ilyen jelenetekben végigkövetjük, hogy meg az ismerkedésnél, ami az idealizálás, amikor csak a pozitív dolgokat látom, és ami esetleg zavaró, azt szőnyeg alá söpröm, tehát vannak ilyen red flagek az ismerkedésnél.
Hát, a rózsaszínköd, de az az első másfél
év, amit
szoktak mondani.
És ezeket legtöbbször látjuk is, csak valamiért bagatellizáljuk. És aztán igen, az az idealizálás, ez egy ilyen másfél-két év, van akinél két hét, tehát a kötődési típusától függ, igen. Aztán utána megnézzük, hogy mondjuk hol jelentkezett az első probléma a kapcsolatban. Ott ki hogy reagált. Tehát ilyen mini jeleneteket nézünk át, és minden jelenet után van egy kis boncolgatás a nézőkkel együtt. És aztán hát van többféle variáció, van olyan, amikor végigkövetjük az eseményeket, és mindig keresünk a második felvonásban valamilyen megoldást. Nagyon sokszor behozok valamilyen pszichológiai modellt, ez az egyik a transzakcióanalízis, szülő-gyerek, felnőtt állapot. Ezeket megtanultam a nézőkkel is.
Tehát te ott, mindig ott vagy.
Igen, igen, én vagyok egyfajta moderátor, játékmester, és nagyon érdekes, hogy ezeket a pszichológiai modelleket is játékosan egy negyed óra alatt a nézők felismerés szintig eljutnak, hogy mi milyen én állapot, ezt meg tudják tanulni. Van, amikor hívunk ki nézőket, és ők is beszállnak ebbe a tanulási folyamatba. A második felvonásban meg nagyon sokszor egy önként jelentkezőt hívok ki, ami nekem is azért az, hogy mi fog történni, én sem tudom. És akkor ő mond el egy történetet a saját életéből, egy problémás szituációt, és utána azt nézzük meg, hogy ezt hogy lehet átalakítani. Tehát általában kommunikációs modellekkel, tehát hogyha erről hogyan lehet mondjuk egy konstruktív párbeszédet folytatni. És hát a legkedvesebb rész, amikor a színészek megpróbálják ezt a konstruktív dialógust lejátszani, és hogy nekik sem megy. Tehát ott is jönnek a zsákutcák. És ez egy fontos dolog, hogy nem baj, hogy zsákutcák jönnek a tanításnál, hogy jó megmutatni a hibákat, mert azokat a zsákutcákat, amiket a színészek elkövetnek a színpadon, azt mások is elkövetik. Úgyhogy van egy ilyen közös tanulás, egy ilyen közös fejlesztés a hozott probléma kapcsán.
Mit hoz az írás az életedbe, vagy hozott? Ugye két könyv született meg, az egyik a Szeretett Kert, a másik pedig a Szeretett Kertben önmagunkkal. Ez egy flow? Ez egy flow élmény?
Igen. Tehát ha valami van még előttem, akkor ez van előttem. Most is készül egy könyv egyébként, szintén párkapcsolatról, az a párválasztásról, és szintén játékos formában. De hogy azért van bennem egy olyan írás is, ami részben arról a belső útról szól, amit így a legkisebb gyerkőcömmel megéltem, vagy megélek. Ebből időnként születnek versek az asztalfióknak egyelőre. Viszont ezek azok a pillanatok, ami leginkább felemelő számomra.
Mikor van időd egyébként írni?
Éjszaka.
Mikor van időd egyébként aludni? Adjak magát a kérdés.
Amikor a könyvek születtek, mindegyik éjszaka született, az körülbelül olyan, hogy ilyen este 10-től csendesedik el mindenki, és akkor mondjuk ilyen 1 óráig, 2-ig.
dolgozol.
Tudok elmélet írni. Igen, de ott olyankor elveszik az idő.
Uh-huh. Tehát nem érzed munkának, amiről beszéltünk.
Igen, abszolút nem. Kivéve azt a részét, amikor az ember a szerkesztővel kezd el dolgozni, az már kényszenvedés, tehát hogy az...
Az a nem szeretem része, amiről beszéltünk a használati utasítások mellett.
Igen.
És mennyire foglalkozol, vagy van időt foglalkozni akkor egyéni terápiával? Mert hogy ugye azt nézem, hogy az életed elég rendesen be lehet osztva.
Igen, általában azért, ha mondjuk például tréning van, ami mondjuk 4 óra fél ötig tart, akkor utána még egy-két ember jön hozzám, vagy coachingra, vagy terápiára. Vagy van egy-egy olyan nap, ami egy ilyen kicsit elmélyülősebb nap, amikor be vannak írva párok, vagy van valaki egyéni foglalkozásra. Én a terápiát is sokszor ötvözöm edukációval, meg a coachingot is. Szóval, hogy ezek így összeérnek.
És hát mellette tanítasz is. Tehát, hogy igen, ez is pedig, az életed. Ezt próbálom összerakni, igen, hogy ez a 24 óra neked hányból áll.
A Pécsi Tudományegyetemen tanítok is coachingot. Igen, de azért ezek péntek, szombati napok, és tehát nem tudom, egy fél évben van 6-8 nap maximum. És van budapesti kurzusuk is, úgyhogy azért az nem annyira sok idő. Mennyire, viszont, ha már itt tartunk, és ezt örömmel mondom el, hogy a második könyvem, az viszont a Pécsi Tudományegyetem egyik szakán tankönyv lett önismereti tantárgyhoz. Úgyhogy annak így nagyon örültem, és ott az oktatókat is én készítettem fel a kurzus megtartására.
Még beszéljünk pár szót, ha már az önfejlesztésnél tartottunk, az applikációról. Ugye arról beszéltünk, hogy különböző csatornákon lehet, különböző korosztályokhoz, vagy egyáltalán különböző élethelyzetben lévő emberekhez eljutni. Van, aki szívesen elmegy egy színházba, mondtad, hogy a férfiakat inkább ott lehet elkapni, megtalálni, mert a nők szívesebben járnak terápiára. A fiatalok az applikáció?
Több applikációnk is van azóta. Ugye vannak ilyen párkapcsolati játékaink, kártyajátékok, és ezeket megcsináltuk applikáció formájában is. Ez nyilván így az applikáció miatt fiatalabb korosztály, de most már azért 40-50 évesek simán használnak különböző appokat, meg hát én magamról tudom, hogy nem volt olyan könnyű átállni, de egyszer csak így átkattan az ember, és akkor benne van ezekbe az ilyen kütyükben is, meg az appokban is.
Pécsről indult a szakmai utad, onnan indultunk, és most is ott tanítasz. Mit ad neked a tanítás, és hogyan látod, milyen az utánpótlás?
Az egyetemi oktatásban olyan emberekkel, ez egy posztgraduális képzés, és olyan emberekkel vagyunk körbevéve, akik önszántukból jönnek
akik
oda.
Nagyon céltudatosak
már. Azért más egy céges tréning, ahova túszok jönnek sokszor, és oda kell jönni, és az első másfél-két óra elmegy azzal, hogy bizalmat építsek, kinyissam őket, hogy egyfajta...
Hogy ez jó lesz nekik.
Igen, hogy ez jó lesz nekik. Ott viszont eleve úgy jönnek oda, hogy ilyen szomjasan, éhesen szívják magukba mindazt, amiről ott szó van, úgyhogy hatalmas élmény. Tehát az szárnyakat ad az a pécsi oktatás és azok a csoportok, akik ott vannak, és egyébként ezt nem mondtam, hogy van saját coachképzésünk, meg trénerképzésünk is, aminek szintén van ilyen európai akkreditációja, és ott ugyanezeket elmondhatom. Tehát ezek a képzések, akik oda jönnek, és benne vannak, már tartanak valahol az önfejlesztésben, az hihetetlen inspiráló.
Jövő, ha már így az utánpótlás kapcsán a jövő felé indultunk, akkor neked milyen terveid vannak, vagy milyen álmaid vannak, mit hoz a jövő, vagy mit szeretnél tenni még?
Ez azért érdekes kérdés, mert nekem az egyik túlélési stratégiám az a jelenlét. Tehát annyi minden miatt szorunghatnék így.
Tehát, hogy a jelenben kell lenni?
Igen, mindenki, aki mondjuk kicsit hasonló helyzetben van, tehát van egy olyan gyerkőc, aki nem lesz önellátó. Szerintem minden édesanyja vagy szülőnek az az egyik legnagyobb rettegése, hogy de mi lesz vele, ha én nem leszek. És ezt egyszer megkérdezte tőlem egy gyerekorvos, hogy mi a legnagyobb félelmem, és mondtam, hogy hát ez a jövő. Mire azt kérdezte tőlem, hogy miért gondolom, hogy én megyek el hamarabb. És ez akkor ilyen kegyetlenül hangzik, de rájöttem, hogy igaza van, kiszámíthatatlan. Tehát nekem az, hogy jelen legyek, és éppen azzal foglalkozzak, és az is bőven elég, ami van, tehát hogy éppen arra fókuszáljak, ez egy túlélés is. Ugyanakkor azért vannak vágyaim. És nagyon nem mindegy, hogy azért megyünk el a jövőbe, mi lesz akkor, ha, és elmegyünk szorongani, vagy pedig azért megyünk el a jövőbe, hogy álmodozzunk pozitív dolgokról, tervezzünk, célokat tűzzünk ki. Tehát azért szívesen megyek el a jövőbe. Egyrészt az egyik terv az ez a szeretetkert, párkapcsolati mentorképzés, ebből egyfajta mondjuk ilyen iskola alapítás. Nagyon hiszek benne, hogy ahogy mondtam, hogy edukációval is lehet változtatni, tanulni, fejlődni, és hogy ezt szeretném továbbadni, és ebből egy rendszert kialakítani. Tehát ez az egyik rész. Akkor van egy ilyen álmom, hogy esetleg így az applikációval valahol megjelenni más nyelven is. Ezt nem fogom tudni egyedül megcsinálni, tehát hogy ehhez kellenek nekem társ, befektető, stb. De azért az legelső dolog, ami eszembe jutott, amikor ezt megkérdezted, akkor az volt, hogy az írás.
Tehát, hogy még sok könyv szülessen.
Hát, vagy legalább azon kívül, amit most írok, azon kívül legalább egy. Uh-huh. Igen.
Hát akkor sok sikert ehhez, és térjünk vissza később arra, hogy ezek az álmok, ezek tényleg valóra válnak-e, és hogy hogyan. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, Kati.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
Dr. Pickó Katalin pszichiáter, párkapcsolati szakértő, a Szeretetkert projekt megalkotója, coach, tréner volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.